23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az EON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a bölcsödék és óvodák zárva tartását ajánlja. Lannert Judit miniszter közlése szerint a lépésre a gyerekek és a dolgozók biztonsága érdekében van szükség. A legtöbb intézményben ugyanis nem megoldott a megfelelő hűtés a kritikus időjárási helyzetben. Kereki Judit államtitkár levélben kérte az intézményvezetőket, hogy egyeztessenek a dolgozó szülőkkel. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a munkáltatók lehetőséget adnak az otthoni munkavégzésre, ugyanakkor hozzátette, hogy vannak olyan munkakörök, ahol ez a megoldás sajnos nem lehetséges. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Debreceni Egyetemen a megemelkedett energiafogyasztás mérséklésére. Szombattól leállították az épületek díszkivilágítását, korlátozták a légkondicionálók használatát és a szökőkutak működését. Bizonyos oktatási épületek nyitvatartását is szűkítik a következő időszakban a hőségriadóra való tekintettel. A betegellátás területén továbbra is üzemszerű a működés, áramellátási zavar esetén pedig a havária terv lép érvénybe. A debreceni virágkarnevál idején augusztus 18-a és 20-a között a főépület és a szökőkút a tervek szerint újra normál rendben üzemel majd. Szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban Miskolcon az előttünk álló hét elején a rendkívüli hőség miatt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőn, kedden és szerdán otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozóknak. Az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon szünetel a személyes ügyintézés a következő napokban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon keresztül intézzék ügyeiket. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kért pályázat jelentkezési határideje szombaton. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint csaknem 50-en jelentkeztek a feladatra. A következő lépésben megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd interjúkat tartanak. A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a lesz. A kormány szándéka szerint a NAV a továbbiakban kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működik majd. Megkezdődnek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál a vízterek közötti kapcsolat fenntartása érdekében. Első lépésként szombaton a Dinnyés térségében lévő névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót mélyítették. Gajdos László miniszter tájékoztatása alapján a munkálatok 10 helyszínt érintenek az iszap eltávolítására. Hétfőtől egy kétéltű munkagép is segít a mederkotrásban és a vízmozgatásban. A beavatkozásokat a Nemzeti Park természetvédelmi szempontjai és a Horgász Szövetség javaslatai alapján tervezték meg. A rendkívüli hőség miatt azonnali locsolási tilalom lépett életbe a sportpályákon és a stadionokban. A döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására és látványelemekre. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a kánikulában az ivóvízkészletek megóvása a legfontosabb közös feladat. Az egészségügyi határérték felett alakulhat az ózonkoncentráció a nagyobb városokban a Hungaromet előrejelzése szerint. A nyári időszak egyik fő levegőminőségi kockázataként a tartósan magas ózonszint fokozza a hőstresszt. A talajközeli ózon, a nyári meleg és az intenzív napsugárzás hatására kémiai reakciók során keletkezik a légkörben. Az aktuális mérési eredmények és a friss adatok az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat weboldalán érhetők el.
Az időjárásról.
Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Upon your mighty name, so let the rain fall.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek.
Mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, Csap mellett, a Csap vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet.
Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság.
Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés. Meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos.
Kórház misszió.
A lehűnözői szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Your majesty gave up everything for me, suffered at the hands of those you had created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Kárpátalja református közösségei évszázadok óta őrzik hitüket, hagyományaikat és összetartó erejüket. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek, a Tisza mentén működő magyar református közösségek, amelyek a lelki szolgálat mellett fontos szerepet töltenek be a helyi közösségi életben is. Mai beszélgetésünkben ezeknek a gyülekezeteknek az életébe tekintünk be Só Zsolt református lelkipásztor segítségével. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezeteknek a lelkipásztora. Mit kell tudni ezekről a gyülekezetekről? Talán, ha jól emlékszem, még nem sokat, vagy talán nem is beszélgettünk a gyülekezetekről itt a rádióban. Kicsit távol esnek Beregszásztól, de mit kell róluk tudni?
Igen, hát hogyha ebben a tekintetben nézzük, akkor mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, csak mellett, csak vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet. Annak idején a 900-as évek elején még tanyavilág volt, Eszenyhez tartozott, és így szépen lassan felfejlődött községgé a gyülekezet, és 91-ben ért meg az a vágy, hogy legyen egy saját gyülekezete. 89-90-ben kezdték el a szolgálatot, akkor a helyi dohánysimítóban gyűltek össze, az volt az első rész, sőt, még azelőtt házaknál gyűltek össze, de rohamosan nőtt a gyülekezet létszáma, így felmerült a vágy, hogy egy templom is kellene, és így a holland partnerekkel, Horkai László akkori püspök segítségével megépült egy nagyon különleges templom, amely ilyen termiskőből van kirakva, nagyon egyedi kívül is, és belül a mennyezete pedig szibériai fenyővel van kiburkolva, tehát egy nagyon különleges templom. Nem nagy templom, nagyjából 150-140 férőhelyes, de a gyülekezetnek nincs is rá szüksége, hiszen háború előtt 202 fő volt, most nagyjából ilyen 130 és 140 fő között az embereknek az összege. A gyülekezet nagyon aktív, a tiszaújfalui gyülekezet, ott található parókia, mi is ott élünk. Egy átlagos vasárnapi istentiszteleten 30 és 40 ember között vesznek részt az istentiszteleten, a hétközi bibliórán pedig nagyjából 18-20 ember, tehát egy aktív közösségről van szó, ez én úgy gondolom, hogy abból is fakad, hogy tulajdonképpen még mindazok, akik annak idején a gyülekezet alapításában benne voltak, nagy részt élnek, és nagyon a magukénak tartják a templomot, vagy kisgyerekként, vagy felnőttként a saját kezükkel építették fel, és nekik minden kő, minden rész, minden fa mesél valamit is. Nem az van, hogy egy tizedik generációs gyerek, aki beleszület a gyülekezetbe, és nem tanulja megértékelni azt, amilyen van, hanem ők azt tudják, hogy milyen kemény munka volt azt megszerezni, és milyen kemény munka volt azt megcsinálni, persze Isten kegyelmével és az ő segítségével. Ez a kisebbik gyülekezet, és a nagyobbik a tiszaásványi gyülekezet, ez már egy jóval régebbi gyülekezet. Tiszaásványnak a lakossága jelenleg olyan 400 fő körül van. A háború előtt voltunk nagyjából kicsivel többen, mint 500-an. Most felnőtt egyháztagunk, 364 egyháztagunk van, és 36 gyerekünk. Tehát gyerekekből viszonylag sok van Tiszaásványban, hála az Úrnak. Ott van egy gyönyörű templomunk, az is egy különleges templom. Azelőtt volt még a 30-as évek előtt egy másik temploma, aminek haranglábja volt, egy fa haranglábja, azt elvitték Felvidékre, Szlovákiába, most is ott van kiállítva, valamint fakazetás mennyezete volt annak a templomnak, de annyira megromlott az állapota, hogy már nem lehetett benne lenni, tehát mind a fakezette, mind a harangláb, a haranggal az ott van most kiállítva Felvidéken. Mostani templomunk az pedig a nagy háború, a II. Világháború idején épült, kicsivel több mint 10 évig tartotta az építése, és folyamatosan tartott ez az építkezés, valóban ezt a templomot az emberek a saját adományukból építették fel, leginkább nem külső forrásokból. A településnek a nagy részén Tiszaásványban magyarok laknak, nagyon kevesen vannak akár más nemzetiségből, ez egyfelől jó, egyfelől pedig néha hátrányt is jelent. Ott is az istentiszteleteken nagyjából 40 és 50 ember között között szoktak lenni, és ott azért több alkalmunk van, akár ifi alkalom, akár a hétközi alkalmakban, mivel egy nagyobb közösségről van szó, és hála az Úrnak igénylik ezeket az alkalmakat.
Ön mikor került ezekbe a gyülekezetekbe, és fiatal lelkészként hogyan tudott beilleszkedni egy-egy ilyen gyülekezetbe? Ugye említette, hogy a tiszaújfalvi az fiatalabb gyülekezet, talán oda lehet egy picit könnyebb volt a beilleszkedés is, de már egy meglévő, több évtizede kialakuló gyülekezetbe mennyire könnyű a beilleszkedés?
Nagyon kalandos volt az utam Tiszaújfalóba és Tiszaesványba, mert nem oda készültem. Én Nagydobronyba kezdtem a segédlelkészi évemet, és már úgy jöttem haza, hogy a csapi gyülekezetbe fogok menni, és ez úgy is vártak, úgy is kezdődött, de akkor a Tiszaújfalú és a Tiszaesványi gyülekezetek lelkipásztora Stefán Zoltán egészségügyi okok miatt elment, és megkérte, hogy legyek már egy kicsit ott, ameddig elrendeződik a helyzet, és annyira megtetszett a gyülekezet, hogy végül maradtunk abba a két gyülekezetben. Talán Istennek az akarata, hogy egy évig voltam lelkipásztor csapon is, amíg nem volt lelkészük, de egyébként ott voltam, a beilleszkedés nagyon jó volt. Talán azért is, mert én Szalókán születtem, és sok mindenkit ismertem. Rokonaim is voltak, és így a beilleszkedés az nagyon jól ment.
Milyen terveket valósított meg azóta? Milyen programok zajlanak a gyülekezetekben, amelyeket érdemes megemlíteni?
Bőven volt mit megvalósítanunk a két gyülekezetben, mind lelki, mind külső értelemben. Tiszaesványi gyülekezetnek a parókiája és a templom az nagyon-nagyon rossz állapotban volt. A templom torony az tulajdonképpen az élet és halál között volt. Rettentően rossz állapot volt, úgyhogy az volt az első cél, hogy azt megszüntessük, ezt a nagy problémát, ez sikerült is. Tulajdonképpen kicseréltük, nem feljavítottuk, hanem teljesen kicseréltük a templomtornyot, és akkor már a harangvillamosítását is elvégeztük, valamint a parókia is olyan állapotban volt, egy 100 éves vályogház, ami életveszélyes volt tulajdonképpen, úgyhogy az pedig az egyházkerület támogatásával akkori pályázatokon keresztül sikerült teljesen felújítanunk, és most sem állt meg a dolog, hiszen ez a múlt év augusztusában elkezdtük a tiszaesványi templomnak a belső felújítását teljesen, mert az is már nagyon-nagyon rég volt felújítva, úgyhogy szinte teljesen megújult most már ez a templom, és a különlegesség az, hogy a legtöbb munkát azt a Covid-ban is, a háborúban végeztük el, és ez is egy nagy megerősítés. Az Isten vezetett minket erre a dologra, engem egészen biztosan, templom felújításra is, és sokan mondták, hogy nem most kellene, nem most van ennek az ideje, és mondtam, hogy bárcsak az Úr is így gondolná, én is inkább azt a könnyebbik utat választanám, hogy nem most van ennek az ideje, és az Úr megmutatta, hogy most van az ideje, és annyi támogatás érkezett, a gyűjtés, ez nem pályázatból valósul most meg, ez tényleg a gyülekezet tünk és néhány gyülekezetnek a gyűjtése is. Úgy néz ki, hogy sokkal-sokkal többet meg tudunk csinálni, mint amit akartunk. És lelki értelemben is volt hová fejlődnünk, mert hogy nagy mélységben volt az a gyülekezet, abból adódóan, hogy az emberek sokszor elengedték a Tiszaesványban magukat. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy Tiszaesvány mellett megy a vasút, és tulajdonképpen szinte mindenki vasútos abba a faluba, és a vasútnál az a régi szokás meg volt, hogy szerettek inni az emberek sajnos, akik ott voltak, és ez nagy küzdelem mind a mai napig nekünk az alkoholizmus abban a faluban, de hála az Úrnak, hogy van sok-sok javulás. A tiszaújfalui gyülekezetben pedig nem volt mit felújítani, mert ez egy új épület, mind a parókia, mind a templom, gyönyörű épület a templomunk, márványpadló és minden, ami gyönyörű benne van, tehát ott valóban azt tudtuk megélni, hogy azzal foglalkozunk lelkipásztorként és lelkés családként, amivel kell a lelki dolgokkal, és ott az emberek is sokkal nyitottabbak voltak a szolgálatra, sokkal könnyebb volt szolgálni. Igazából Tiszaújfalu miatt döntöttünk amellett, hogy mi szeretnénk itt maradni abban a kis faluban, és nem bántuk meg azóta egyáltalán. Nagyon nagy lelki megerősödés, és nagyon nagy erőt ad az nekünk. Bárhová is kerüljünk, nem tervezünk örökké ott maradni. Én úgy gondolom, hogy egy 10-15 év után minden lelkipásztornak kellene váltani szolgálati helyet, mert segítene neki is, és a gyülekezeteknek is a fejlődésben. De ameddig ott maradunk, minden percét igyekszük élvezni, mert egy nagyon-nagyon jó közösség.
Érdekes ez a meglátása, hogy jó változtatni 10-15 évenként. Nem nehéz ön szerint egy új helyre menni, a családnak költözni, a beilleszkedést ismét átélni?
Hát nem könnyű ez, egészen biztosan. Nem ez a könnyebbik út. Tehát a 10-15 év alatt a lelkipásztor azért már kiépít valamit. azon a helyen. Itt nem csak infrastruktúráról beszélünk, vagy alkalmakról, hanem barátságokról is, és családi kapcsolatokról is, így tovább, és így tovább. De a példákból én azt látom, akár amit olvasok, akár azt, amit látok, hogy ez mégis egy szükséges dolog. És megvan persze az a veszély, hogy a következő gyülekezet, ahová kerül a lelkipásztor, ott mindent előről kell kezdeni, mert nem olyan hely, ahol már csak bele kell állni a dolgokba, de ez még inkább motivál arra, hogyha én egy gyülekezetet így magam mögött hagyok, nem elfelejtve, de úgy, hogy átadni a stafétát egy másik lelkésznek, akkor neki ne kelljen azzal foglalkozni, mint nekem, hogy a papírokat elrendezni a hivatalokba, az épületekre, mert van épület, de papír nincsen rajta. Ne kelljen neki újítgatni, ne kelljen neki betonozással foglalkozni, ilyesmivel, hanem csak azt csinálja, amit mindig is kellene csinálnia. És csak remélem azt, hogy én esetleg valaki olyan után következik, aki szintén így gondolkodik. Aztán meglátjuk.
Ön miért választotta a lelkipásztorságot, ezt a hivatást, ezt a szolgálatot?
Nem volt egyértelmű az én életemben, hogy lelkipásztor leszek, hogy lelkipásztornak születtem. Nem is hiszem, hogy ez megtörténhet, de az egész fiatalkorom úgy a templom közelében telt el. Szavaló versenyekre kellett járnom, néha önként, néha nem. És jó kapcsolatunk volt a lelkipásztorral is, aki egyébként most mellettem szolgál, mert mint egymás mellett szolgálunk, csak ő most betegség miatt nincs itthon. És nem volt ez olyan egyértelmű. Én a giminek a második részében jutottam erre az elhatározásra Isten vezetésével, és én mindig valahogy kések sok dologban, és már akkor is késtem, mert már akkor elkezdődött itt a felkészítés, mert azt végig kell menni itt az egyházkerületben. Én nem vettem részt a felén tulajdonképpen, és megszólított a lelkipásztorunk, hogy mi lenne, ha ezt átgondolom, és mondtam, hogy már nem is tudom pontosan, mit mondtam, csak arra gondoltam, hogy most azt mondom, hogy majd, és majd utána megmondom neki szépen, hogy nem. És hogy megmaradt ez a dolog, aztán a lelkipásztoron túl Isten is vezetett erre a dologra, erre a szolgálatra, a hivatásra, és szépen lassan megerősödtem abban, hogy nekem ezen a helyen van a részem. Még emlékszem, 17 éves voltam, mikor a teológiára felvettek, és ott még jogi akadály is volt. Akkor talán még az első 4 hónapban úgy el tudtam volna képzelni magam mérnöknek, vagy nem is tudom, ami vonzott akkor, de utána már nem tudtam elképzelni magam semmi másnak. És ahogy így végig jártam az utat, a teológián megerősödtem abban, amit tennem kell. Majd persze mindig vannak mélységek az ember életében, és nincs megtérés, vagy én nem tapasztaltam megtérést és újjászületést mélység nélkül az ember életében. Nincs olyan, hogy beleszületik valaki egy keresztény családban, és neki nincs szüksége a megtérésre. Nekem nagyon sokáig nagy kérdés volt ez az életemben, hogy miből kell nekem megtérni? Mi az, amiből meg kell térni? Ez kicsit ilyen önigazú állapot, és ez egy rettentő állapot. A tékozló fiú története az, amely mindig előttem van, hogy az nem egy tékozló fiúról szól, hanem kettőről. Mert aki otthon maradt, és mindig azt teszi, ami jó az apjának, az ugyanazt akarta, mint a fiatal. Csak a fiatal elmondta, hogy neki kell a vagyon, de az apja nem kell. És ő is ugyanezt akarta tulajdonképpen. És a nagyobbik fiúnak is meg kell térnie, és újján kell születnie. És az én életem a nagyobbik fiúnak az élete volt. Nem kirívó bűnökről szólt, nem alkoholizmusról szólt, nem ezekről a dolgokról szólt, de ez nem jelenti azt, hogy nekem nincs szükségem Krisztus váltságára és kegyelmére. És igazából ez a nagy mélység az én életemben, az nem is olyan rég jött el. És ez nem arról szól, hogy nem hittem az Istenben, mert mélységesen hiszem, hogy ő létezik, de tavaly augusztus környékén úgy valóban úgy nagy mélységben voltam, és akkor már nem csak arról volt szó, hogy Isten létezik, és van, és segít, hanem, hogy ez az én Istenem, és nekem szükségem van rá, mert egyedül nem megy. És azóta minden más, minden jobb. Bár a gyülekezetek azok ezt nem mindig érzékelik, nem mindig fogják fel, de a mi életünk az hatalmas változáson ment el.
Az elmúlt percekben Sós Zsolttal, a Tiszaújfalui és Tiszaásványi református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.
Into the atmosphere, Spirit of God, you're here. You have all authority. your stripes, your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus.
And I draw permanent boundary line. The enemy has no rights to come near my family. No scheme could ever undo God's plans. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus,
a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság, hivatalosan is megnyitotta kapuit a Magyar Ifjúsági Központ. Az új épületben több ifjúsági szervezet kapott otthont, emellett egy rendezvény és konferencia terem is várja a magyar diákokkal foglalkozó szervezeteket. A megnyitón Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét, valamint Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
Mi volt a legnagyobb kihívás abban, hogy a Magyar Ifjúsági Központ ötletéből végül valóság lett?
Igen, tehát mikor én még középiskolás voltam, akkor merült fel először, hogy fontos lenne egy Magyar Ifjúsági Központ, ami teret ad amúgy az ifi szervezeteknek a munkájához, és hátteret ad. Tehát, hogyha van egy fix iroda, az mindig egy biztonságot ad, hogy van ahonnan tervezgetni. Ez volt talán a legnehezebb, hogy ez hogyan tud megvalósulni. Így, hogy most már láttuk ezt a jó szimbiózist a Vibe-bal együtt, így sikerült ezt megvalósítanunk, és ez volt eddig a nehéz, hogy hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lesz rá egy forrás, hogy ez az egész épület fenntartható legyen.
Melyik része vagy funkciója ennek az épületnek az, amire a legbüszkébbek vagytok, és miért?
A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez egy találkozási pont tud lenni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vibe-nál is ez a legfontosabb, hogy azt érezze egy fiatal, hogy ott van az összes barátja. Itt is azt látjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan találkozási pont legyen, hogy egy egyetemista, ha bejön ide, akkor az legyen az érzés, hogy minden barátja itt van. Tehát ehhez adják amúgy a rendezvényterek is a helyet, tehát minél több program, rendezvény van itt ebbe az ifi központba, annál inkább ez lesz valakinek az érzése, hogy neki itt kell lenni, és itt kell találkozzon a barátaival. Erre vagyunk a legbüszkébbek.
Mit tud majd ez a központ nyújtani szerinted egy átlagos egyetemistának, amit eddig nem talált meg Kolozsváron?
Az egy nagy pozitívum szerintem, hogy itt lesz több diák szervezet is, tehát hogyha itt van Kolozsváron, lesz egy olyan fix pont, ahova be tud térni, és akkor tudja, hogy itt fel tudja velük venni a kapcsolatot, van, akit itt talál mindig, és akkor így egy kapcsolódást tud kialakulni velük.
A rendezvénytermet más magyar diákokkal foglalkozó szervezetek is használhatják, ezt említettétek a sajtótájékoztatón. Milyen eseményeket szeretnétek itt látni már az első időszakban?
Persze itt nekünk az a célunk, hogy bármelyik ifi szervezet vagy diák szervezet, akinek van valamilyen programja, az otthon érezze itt magát, úgy a rendezvénytéren, vagy akár a gyűléstermekbe, vagy később még ami kialakítás alatt van abban a közösségi térbe is. Tehát, hogyha valakinek egy bármilyen ötlete felmerül, nem kell egy szervezet része legyen, hanem bármilyen ötlet, szeretne valamit megvalósítani, akár egy kvízestet, egy csocsóestet, vagy valamilyen előadást, akkor őket szívesen látjuk, vannak már ilyen megkeresések.
Ugye, ahogy említettétek, az épületben egy vendéglátóhely is helyet kapott, ez az off-season. Miben lesz ez más, mint egy hagyományos kávézó vagy találkozóhely?
Igazából itt is a találkozási pont a leglényegesebb, tehát hogy a Vibe-bal azt láttuk, hogy fontos volt számunkra, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak a fesztivál 4 napja alatt, hanem egész évben tudunk egy kapcsolatot tartani a célközönségünkkel, és nyilván a célközönségünk legnagyobb része egyetemista, tehát hogy ezért adandó is igazából, hogy ez a hely itt legyen, és egy jó kiegészítője tud lenni igazából szerintem az ifjúsági tevékenységeknek.
Ha egy Kolozsvárra érkező első éves hallgató még nem ismeri ezeket a szervezeteket, miért érdemes egyszer betérnie ide? Mit reméltek, hogy milyen élménnyel távozik majd? És mivel tér vissza?
Hát ha csak betér ide, akkor ez egy nagyon nagy plusz ez, hogy azt érzi, hogy itt vannak a barátai, és ha nem is a barátai, egy nagyon barátias környezetbe tud bejönni, és akár fel tudja venni ezekkel a diákszervezetekkel a kapcsolatot, hogyha érez magába egy kis szervezőkészséget, vagy valamiből ki szeretné venni a részét. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy ilyen gócpot tud lenni, ahonnan elindul mindenféle ifjúsági kezdeményezés, és ne csak azok az ifi szervezetek, akiknek irodájuk van, hanem mások is ide betévedjenek, és minél több projekt, program innen nő. Ki, nem csak ezen a helyen, hanem bárhol máshol is.
Ha egy év múlva újra beszélgetnénk, milyen változásnak örülnétek a leginkább a kolozsvári magyar diákság életében, ami ennek a központnak köszönhető?
Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos, és ahhoz, hogy egy ifi szervezet azzal tudjon foglalkozni, ami neki úgymond a fő tevékenysége, erről akartuk kicsit levenni a terhet, és azt biztosítani számukra, hogy az irodahelyiségük megvan, egy alapfenntartásuk ezzel úgymond biztosított, és azzal tudnak tényleg foglalkozni, hogy milyen programokat szerveznek, hogy mennyire tudnak foglalkozni a diákokkal, és így akkor sokkal inkább egy könnyedebb módon tudnak működni ezek az ifi szervezetek.
Köszönjük szépen!
Nagyon szívesen!
Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel, a Vibe Fesztivál főszervezőjével beszélgettünk. A következő percekben Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdezzük.
Kedves Janka, mit gondolsz, hogy a Kolozs megyei Magyar Diáktanács diák életében milyen pozitív változásokat hozhat ez az új hely?
Tehát az, hogy lássuk, hogy milyen pozitív változások lesznek ebből, az nagyon fontos látni, hogy volt ez eddig. Eddig hát elég ilyen gyökertelenek voltunk, hogy így mondjam. Folyamatosan változtak a gyűléshelyszíneink, a rendezvényhelyszíneink. Nagyon kevés állandó helyszínünk volt, amire tudtuk, hogy mindig is számíthatunk, és mindig is alapozhatunk. Vicces ezt hozzátenni, volt egy rövid időszak, amikor a Heltaiban tartottuk a gyűléseinket jobb híján, meg ehhez hasonló érdekességek. Szóval már ilyen szinten is nagyon fontos az, hogy megvan ez a bázis, mint azt elmondtam már ezelőtt is, elnökségi gyűlések szintén is. És az, hogy a vezetőség folyamatosan össze tud gyűlni ugyanazon a helyen, az nagyon nagy stabilitást jelent, és nagyon sok extra szervezési terhet levesz a várunkról, ami eddig feleslegesen pluszban megvolt. Amit szintén elmondtam, az, hogy a többi ifjúsági szervezettel újra megerősödik a kapcsolatunk, mert eddig nagyon nehézkes volt a kommunikáció online térben, senkinek se volt ez a hibája, csak egyszerűen nem működik ez ugyanúgy, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, tudunk egymáshoz szólni, meg hasonlók. Nagyon fontos ez a biztonságérzet is, hogy tudjuk, hogyha még meg is szervezünk egy rendezvényt más helyszínre, ahonnan az utolsó percben kipakolnak, mert erre sajnos nagyon sok példa van, mert nagyon ritkán vagyunk mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra magunk mögött, bármikor utolsó percben felhívhatunk itt valakit, hogy bajban vagyunk, és tudjuk azt, hogy számíthatunk erre a helyszínre, és nem kell egy egész rendezvényt emiatt lefújnunk. A helyszínek úgy amúgy is mindig problémát jelentettek, Magyar helyszínekre még könnyebben befogadtak, de azok általában zsúfoltabbak, román helyszíneket pedig nehezen tudtunk mindig elérni, és így ez nagyon szépen megoldja ezt a problémánkat.
Ezt nagyon jó hallani. Említve volt, hogy bármilyen eseményeket lehet itt ingyenesen szervezni nektek a jövőben. Milyen eseményeket terveztek itt a közeljövőben?
Egyrészt a teljes társaságot az egész biztosan itt fogjuk tartani, ami egy olyan rendezvény, ahová más megyék diákjait is elhívjuk, mi az országos DT ezzel egy időben tartja itt a felvételjét a Ködök nevű rendezvényükre. Közéleti Diák és Ifjúsági Akadémia, hogy legyen majd a hosszabbik verzió. És ezzel párhuzamosan mi mindig társasjáték délután szervezünk azért, hogy a felvételizők után tudjanak jönni, kikapcsolódni és beszélgetni, szocializálódni a kolozsváriakkal, és ezáltal kapcsolatokat építeni. Ez egyik, és a másik, amire a közeljövőben biztosan lehet számítani, a Gólya nap során, ami a 9. osztályosokat célzó rendezvényünk, általában több mint 100 fős résztvevői plusz szervezői csapatból áll. Ennek is egy nagyon jó szervezői bázist fog ez biztosítani, akár arra, hogy tárolni itt a kellékeket, a különböző szervezői feladatokhoz, ez majd letisztázódik a rendezvény közelettével. És körülbelül egy hónapja zajlott a 10. KMDT diáknapok, ahol szintén a fenti irodák képezték a szervezői bázist. Sokkal nagyobb terünk volt itt, mint eddig bárhol akadt volna. Külön szobánk volt a szervezői csapatnak, ahol tudtak pihenni, tudták a javítói feladataikat végezni, tudtak ott közösen étkezni, mert ugyebár étkezést is biztosítunk számukra. Volt egy külön irodánk a médiásoknak, akik a fotókat, videókat ott szerkesztették éjjel-nappal, after movie-kat vágtak, hasonlók, és ezen kívül pedig még volt egy kis irodánk az elnökségnek is, ahol a pénzügyisünk dolgozott elsősorban, a szerződéseket meg hasonlókat intézte, és ezen kívül pedig az elnökség is meg tudott ott szusszanni, ugyanúgy tudtunk javítani, pontozni meg hasonlók. És itt is nagyon fontos volt az, mert ki volt hangsúlyozva, hogy közel voltunk a közösséghez, tudtuk, hogy ha lejövünk ide, napközben találjuk a kávézó fiatalokat, a középiskolásokat, tehát sokszor találkoztunk diáknapozókkal, tudtunk szót váltani velük, ők is tudták, hogy itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, és nagyon jó volt ez a közvetlenség és ez a közelség a diáknapozóinkkal.
Köszönjük szépen a válaszokat, még sok sikeres eseményt kívánunk nektek itt.
Én is köszönöm a kérdezést.
Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét és Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét hallották a Magyar Ifjúsági Központ megnyitásával kapcsolatban.
Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises, as your people declare your mighty words.
Blessed be the
történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A betegség, a kórházi kezelés és a nehéz élethelyzetek sokszor nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszik. Ilyenkor különösen fontos lehet a figyelmes jelenlét, a meghallgatás és az a lelki támogatás, amely reményt és kapaszkodót adhat a betegeknek, hozzátartozóknak és akár az egészségügyi dolgozóknak is. Mai beszélgetésünkben a kórház misszió szolgálatába nyerünk betekintést. Vendégünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztor, kórházlelkész. Hogyan került kapcsolatba a kórház misszióval, és mi motiválta, hogy elvállalja ezt a szolgálatot?
Na, ez az a kérdés, amit nagyon sokszor feltettem magamnak. A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább, és ugye általában legtöbbször ilyenkor már sajnos be kell kerülni a kórházba is. És bennem ez forgott nagyon sokszor ott, hogy hány olyan ember van, akik ugyanilyen problémával küzdenek testileg, lelkileg, de nyilván, ha már ott vannak bent a kórházba, akkor nehezen fognak majd lelkileg is segítséget kérni, és mi lenne, hogyha én valahogy kapcsolatba kerülnék velük. És imádkoztam ezért nagyon sokat, és a professzorommal, aki a képzést végezte, ő 17 évig volt kórház missziós lelkész, Tóth János, az ősz folyamán beszélgettünk egy ilyen online beszélgetésen, és ő mondta, hogy ezek az utak nagyon jók. Na de majd hát, ha nyílik egy ilyen út. És amikor Cserniga Gyula, aki eddig végezte a kórház missziót nagyon áldásosan, és itt is szeretném neki megköszönni ezt a szolgálatot, és Isten áldja meg további életét, meg szolgálatát, ő mondta, hogy befejezi ezt a szolgálatot, akkor én úgy éreztem, hogy ez az, amiért imádkoztam, amiről beszélgettünk, azt az Isten elém hozta, és akkor megkérdeztem tőle, hogy mit szól ő ehhez, hogy látja, elkezdtünk beszélgetni a kórház misszióról, és egyre jobban éreztem, hogy ez közel áll hozzám, hogy ez az a szolgálat, amin keresztül Isten tud rajtam keresztül munkálkodni. Egyeztettünk a gyülekezetekkel, ugye, mert akkor már két gyülekezet volt mellettem, és érdekes módon, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, menjél, találd meg azokat az embereket, keresd meg, imádkozunk érted, és ők az, akik mai napig háttérben ott vannak és imádkoznak, és az egyházmegye vezetőség is rábólintott, úgyhogy most a kórházmisszió a Beregi Egyházmegye lelkiindulói szolgálatán belül működik, így jött az elhívás, így állt össze a kép, tényleg Isten elém hozta, és így kerültem én kapcsolatba a szolgálattal.
Mondhatjuk, hogy hasonló lehet a kettő? Ezáltal? Tehát aki kórházban van, sokszor lelki gondozásra nagyobb szüksége van? Vagy nagy szüksége van, inkább így fejezem ki magam?
Igen, mindenképpen mondhatjuk így, hogy ugye mindannyian, amikor valami nehézség jön az életünkbe, ez lehet testi betegség is, akkor azért felmerülnek bennünk kérdések. És éppen ma a lelkész értekezeten mondta Baló Zoltán püspök úr, hogy Keresztelő János egy nagyon jó teológus is volt, Lutert idézte, mert mert kérdezni, amikor börtönbe volt, és nem tudta, hogy Jézus az-e, aki, és mert kérdezni, és hogy mindannyiunk életében vannak ilyen kérdések. A beteg ember életében meg talán még fokozottabban jönnek fel ezek a kérdések, hogy lesz velem, miért van ez, esetleg valami hibám miatt, vagy esetleg valami lelki eredetű, mert sokszor van olyan, hogy azt mondják az orvosok is, hogy testileg minden rendben van, és az a válasz, hogy ez talán idegi alapon van, és ott a lelkünk azért összerezdül. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben a testi betegség felhozza a lelki kérdéseket is, és az ember ott a kórházi ágyán mer mélyebbe ásni magába, csak talán picit fél, hogy mit találott, hogy mivel kell szembenéznie. És egy kórház missziós lelkésznek azon kívül, hogy megtartja az áhítatát, úgy érzem, hogy ez is a kötelessége, hogy leüljek mellé, és együtt ássunk mélyre. És abban a mélységben olyan jó megtalálni az Isten szeretetének a mélységét, hogy nem csak én ülök ott, nem csak neki vannak kérdései, hanem jönnek az Istentől a válaszok, jön a megoldás azokra a kérdésekre, amivel küzd. És gyakran jövök el úgy, hogy azt mondja, hogy na ez most annyit ért nekem, mint a csepegtető.
Hogyan képzelhetjük el akkor mondjuk egy kórház missziói látogatását, mondjuk azoknak, akik még nem találkoztak ilyennel? Tehát szobáról szobára jár és megtart egy áhítatot, vagy összegyűjti a betegeket, hogyan működik ez?
Ugye először is kellett engedélyt kérni, hogy ezt a kórház missziót tovább én végzem, és itt azért a Beregszászi Kórház együttműködése az kiemelendő, mert hogy a kórház igazgatója szólt az osztályokra, és akkor ott tudják, hogy én megyek, de ahányszor én bemegyek, én mindig engedélyt kérek. Tehát, hogy megkeresem a főorvos vagy a főnővért, mert hogy nem tudom, hogy mi van bent. Ugye a belgyógyászaton is sokszor vannak olyan estek, amikor be kell szaladni a nővérnek, a doktornak, és lehet, hogy stabil, de hirtelen valami történt, nem ronthatok be, nem léphetek be csak úgy. Tehát először mindig engedélyt kérek, szeretettel szoktak fogadni, és aztán, ahogy a kérésben is van, hogy szobáról szobára járok, bekopogok, bemutatkozok, és elmondom, hogy van lehetőség akár egy igei összejövetelre, most egy kis áhítatra, és van lehetőség egy beszélgetésre is. És van olyan persze, van olyan kórterem, amiben azt mondják, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel nem élünk, van olyan, aki azt mondja, hogy hát én nem református vagyok, és akkor én azt mondom, hogy de ez ökumenikus, tehát, hogy mindenki számára nyitott ez, és semmi hátsó szándék vagy elítélni való nincs bennem, hogy ő más felekezhez tartozik, és akkor szoktak kialakulni a beszélgetések, meg az is olyan érdekes, az éppen múlt héten történt, hogy beléptem, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és akkor az egyik beteg mondja másnak, hogy XY, na tessék, magához jött a válasz, hát olyan maga, olyan lelki kérdésekben van magának, erre van szüksége, jöjjön befele, üljön le fel a léni mellé, és mondom, hogy hát azért nem úgy működik, hát, és a hölgy is azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bejött, akkor üljön már, és akkor beszélgessünk egy kicsit, és érdekes módon, hogy az ő beszélgetésébe becsatlakoztak a többiek, mert hogy felkeltette az érdeklődését, és amikor van egy bátor, amelyik megmer nyílni, akkor a többi is úgy érzi, hogy akkor ez most értsük jól, ez a kórterem tényleg egy védett teremmé válik, ahol nem csak testileg, de én most lelkileg is feltárhatom a betegségeimet, mert ugye ott 4-en, 5-en egy kórterembe feltárják egymás előtt, hogy mi a baj, mi a probléma. Ugye a betegségüket együtt hordozzák, most bocsánat, tényleg annak minden kellemetlen illatát vagy érzéseit együtt hordozzák, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor lelkileg is kapnak egyfajta löketet arra, hogy akkor most feltárjuk a másik problémáját, a saját problémánkat is, de van olyan, aki azt szokta kérni, hogy ő szeretne beszélgetni, de nem lehetne valahol máshol. És hát ez a máshol most éppen folyamatban van, hogy egy olyan kis szobát kialakítani, ahol azok is meg tudnak nyílni, akik úgy érzik, hogy én nekem olyan mélységem, hogy ezt most én itt még ezt nem merem feltárni. Legtöbbször, ha ilyen van, akkor a folyosót szoktuk használni ott akkor, vagy ami az is előfordult, és ez is nagyon kedves volt a belgyógyászaton az egyik főnővértől, hogy azt mondta, hogy itt a nővéri szoba, fáradjanak be, és akkor itt lehet folytatni a beszélgetést. Nyilván én nem akarok visszaélni az ő magánszférájukkal, de nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt, amikor azt mondták, hogy be lehet ide is jönni, de most folyik egyfajta egyeztetés arról, hogy hogyan tudnánk kialakítani egy kis szobát, ahol erre is van lehetőség.
De milyen tapasztalatokat szerzett ezáltal? Itt azért már jó néhány pozitív élményt elmondott. Van-e valamilyen nehézség, kihívás, amivel szembenézett, szembe találkozott, akár ezen a kis szobán kívül?
Hát, ami nehézség szokott jönni az, hogy a betegeknek nem csak lelki problémáik vannak, hanem ők egy testi problémával is bent vannak, és hogy hát amikor elkezdik mondani, hogy hát lehet, hogy itt nem kapok meg mindenféle segítséget, meg hasonlók, és nekem nagyon kell erre vigyáznom mindig, hogy én nem azért vagyok ott, hogy bárkit is megbíráljak. Én azt látom, hogy ami tőlük telik ott, azok a nővérek megteszik. Tényleg, és talán sokszor erőm felett is, és ezt akarom mindig megértetni az emberekkel is, hogy nem azért vagyok ott, hogy most együtt szidjuk a rendszert, hanem azért vagyok itt, hogy megértsük, hogy ennek a rendszernek is megvan a maga üteme, lépése, és hogy egyszerűen van olyan, amikor talástalan az orvostudomány is, mert nem tudjuk, és egy hosszabb kivizsgálás kell, mert hogy egy-egy tünet talán mélyebb betegségre ad okot, meg alázatra is tanítja az embert, hogy a webbeteg az nem orvos, és hiába diagnosztizálom magamat, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy nézze meg, itt van az internet leír alapján, nekem ez van, és engem másra kezelnek. Szóval, hogy ez néha nehézség, vannak ilyen beszélgetések, amelyek 15-20 percig erről szólnak, és tényleg óvatosan kell, hogy őt se riasszam el a beszélgetéstől, de nehogy bármiféle ilyen olyan jellegű megnyilvános legyen, ami miatt esetleg úgy érzi a kórház, hogy ők bántva vannak, tehát erre nagyon kell vigyázni. A másik nehézség, amire szintén találunk mostanában már megoldást, az a sokszor, hogy mi lesz velem, ha hazamegyek, milyen kezelést fogok kapni, lesz-e miből kifizetnem, ezeket a gyógyszereket meg tudom-e vásárolni, mi lesz velem otthon, valaki fog-e velem törődni, ezek is nagyon sokszor kérdések, és ezt úgy egyeztünk meg a lelkészi karral, hogy azok, akik ott vannak a kórházban, és mondjuk református felekezetűek, azokat én mindig felszoktam jegyezni, hogy honnan valók még gyülekezetből, és akkor a lelkipásztort vagy telefonon, vagy e-mailben, vagy ha találkozunk, akkor azt mondom, hogy XY bent volt, ekkor várható haza, vagy esetleg már nem várható haza, és hogy akkor próbáltok otthon megkeresni, megtalálni, mert ugye nyilván egyedül minden terhet hordozni nem lehet, de az egyháztestnek pont ez a szépsége, hogy szét tudjuk osztani a terhet, gyülekezetek magukra tudják vállalni, hallani, és ez egyébként egy jó missziói lehetőség is olyanok felé, akik talán eltávolodtak a gyülekezeti élettől.
Ön szerint milyen szerepet játszik a lelkész a betegek és az egészségügyi dolgozók életében? Ott azért velük is van egy kommunikáció, próbál velük is egyeztetni, de mit jelent az, amikor a harmadik vagy második emeletre felmegy a református lelkész a Beregszászi kórházba?
Az első két hét az nehéz volt, mert hogy ismeretlen volt, és meg kellett, hogy ismerjenek, ami segített átlendülni ezen, hogy ugye lelki gondozóként az ember azért jobban belelát a dolgokba, és megértem, hogy neki is miért nehéz a nővérnek, az orvosnak, miért nehéz egy betegnek, hirtelen betoppan valaki, és azt mondja, hogy szeretnél egy áhítatot, vagy szeretnél a lelki mélységeidről beszélgetni, tehát, hogy én úgy akarok mindig bemenni, és azt képviselem, hogy ezt a nehézséget leküzdjük. Tehát, hogy nem távol vagyunk egymástól, és nem egymás ellen vagyunk, hanem pont azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak, és meg is hagytam a telefonszámot, elérhetőséget, és olyan nővéreknek például, akik egy haldokló mellett vannak, mert hogy van ilyen az onkológiai részlegen, akiket nincs hova hazaküldeni, és hát ott hunynak el, ott lépnek ki ebből a világból, és azért tudom, hogy ők fel vannak erre készülve testileg, de azért amikor lelkileg ezt hordozni kell, Tóth János mesélte, hogy volt az egyik kecskeméti kórházban egy hölgy, akit már úgy neveztek, egy nővér, hogy aki mindig a halál mellett áll, mert az ő jelenlétében haltak meg, és már fel volt háborodva, és mondta, hogy de minek mindig nálam, hát mert olyan béna vagyok, de hát ugye azok már gyógyíthatatlan betegek voltak. És akkor azt mondta a Tóth János, hogy a haldokló dönti el, hogy ki előtt hal meg, kit tart eléggé erősnek. És ezt én mindig elmondom családoknak is, ahol különösképpen ilyen haldoklási folyamat van, hogy ne ijedjenek meg akkor, hogyha pont akkor fog meghalni, amikor kimentek, vagy valaki választ ki, aki előtt meghal, és tehát pont azért vagyok ott, hogy ha nehéz hordozni, nyugodtan szóljanak, segítek átvenni ezeket a terheket, meg hogyha már ott van és benne van, akkor tegye rám, hordozzuk együtt a nővérekkel is ezeket a terheket, meg az orvosokkal is, mert hogy én azt látom, hogy bármit is mondanak az emberek, tényleg amikor benne van az ember, akkor lehet úgy érzi, hogy nem velem foglalkoztak, de könyörülöm, 40 beteg van egy pár nővére, és én látom, hogy odafigyelnek rájuk. Meg amikor megyek ki fel, akkor azt mondják, hogy ha hónap jön, akkor a másik szárnyba ott, nem tudom, hanyas szobába a bácsit, látogassa már, mert nagyon maga alatt van. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy szeretik őket. Na én pont azért vagyok ott, hogy ez az egységet a beteg és a nővér között is egy picit összekovácsoljam, meg a terheket segítsek hordozni.
Az elmúlt percekben Nagy Szabolcs kórházlelkésszel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Another day, I replay one too many doubts inside my head. Am I strong, beautiful? Am I good enough? Do I belong after all that I've said and done? Is it real when I feel I don't measure up? Am I loved? I'm running to the one who knows me, who made every part of me in his hands. I'm holding to the one who holds me, 'cause I know whose I am, I know who I am. I am sure I am yours. Turning down, tuning out every single word that caused me pain. Unashamed.